Légy erős kősziklám, ahová mindig mehetek, melyet segítségemre rendeltél, mert te vagy az én sziklaváram. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 62. Zsoltárunk első és negyedik versét. 62. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az én lelkem szép csendesen. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten dicsőítését, kikeresvén a 215. dicséretünket. 215. dicséretünk így kezdődik: eltévedtem, mint jó. Az összes versével énekeljük. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Hallgassuk meg az élő Isten igéjét, amint szól hozzánk a 40. Zsoltárból eképpen.
Karmesternek Dávid Zsoltára. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette a lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kedélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Véres áldozatban és ételáldozatban nem telik kedved, nyitott füled adtál nekem. Égő áldozatot és vétek áldozatot nem kívánsz. Akkor így szóltam, íme megjelentem a könyvtekercsben, írva van rólam. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat, jól tudod, Uram. Igazságodat nem rejtem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Uram, ne vondd meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged őrizzen szüntelen. Mert annyi baj vett engem körül, hogy megszámlálni sem lehet. Bűneim büntetése utolért engem, áttekinteni sem tudom őket, számosabbak hajam szálainál, és a szívem is elhagyott engem. Légy kegyelmes, Uram, és ments meg, Uram, siess segítségemre. Szégyenkezzen piruljon mindenki, aki életemet el akarja venni. Riadjanak vissza, és érje gyalázat azokat, akik bajomban gyönyörködnek. Rettegjenek szégyenükben, akik hahotázva beszélnek rólam. Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek. Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. Én nyomorult és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Te vagy segítségem és megmentőm, Istenem, ne késlekedj.
Hajtsuk meg a fejüket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, milyen kegyelem az, hogy Te gondolsz ránk. Milyen nagy kegyelem, hogy még gondolnánk az Úr. Hogy igenis még van velünk gondolatod. Urunk, áldunk azért, hogy ma is így hívtál bennünket egybe. Köszönjük, hogy újra szólni akarsz hozzánk, és beszélni akarsz a szívünkkel, és arra kérünk, hogy a Te szent lelked által végezd el, hogy azok a dolgok, amikben vagyunk, azok a problémák, körülmények, amik között élünk, egészen más megvilágításba kerüljenek a Te igéd által. Arra kérünk, Jézus, hogy egészen emeld fel a mi lelki szemeinket a Te arcodra, és segíts Téged látva abban, hogy az életünk valóban megváltozzék gyökeresen. Olyanná legyen, amilyennek valóban Te szeretnéd látni, hogy olyan dolgokat tegyünk, mondjunk, csináljunk az életünkkel, és az életünkben, amik áldást hoznak, nem csak ránk, hanem azokra elsősorban, akik között élünk. Kérünk, tégy bennünket aktív keresztény emberekké, akik tudják, hogy kiben hisznek, hogy miért hisznek benne, és mit jelent a számukra ez a szeretet, amit Te adtál a szívükbe. Urunk Jézus Krisztus, így kérünk, hogy szenteld meg és áld meg a mostani Isten tiszteletünket, így beszélj velünk, így szólj hozzánk a Te szent lelked által. Amen. Most pedig kérem a gyermekeket. Azt hiszem, hogy mátjuk van a Don Boszkós gyerekeknek, hogy ma nem csinálok katalógust. Áldás békesség! Nem tudom, hogy közületek, mit gondoltok, hogy ki tudja, hogy melyik a legfontosabb része a keresztény életnek? Kinek van típje, hogy mi a legfontosabb? Mondd el még egyszer nagyon hangosan. Így van, testvérek. Ez a legfontosabb része. Nem gondoltam, hogy az elsőre fog menni, azt hittem, hogy azt fogják mondani, hogy a megtérés, meg az egyéb ilyen közhelyeket, de valóban a legfontosabb a keresztény életben az imádkozás. Minden ott kezdődik, és ott dől el. És van is erről egy nagyon aranyos vicc, hogy meghal a lelkész, meg meghal a faluban a buszsofőr. És hát menne a lelkész Szent Péterhez, hogy majd beengedi a mennybe, és hát az van, hogy hát nem engedi be, hanem menj a pokolba. És a buszsofőrt meg azonnal beengedi a mennybe Szent Péter. És akkor megy a lelkész reklamálni, de hát miért? És akkor mondja neki Szent Péter, hát tudod, az az igazság, hogy amikor ez a buszsofőr autót vezetett, vagy busz vezetett, akkor mindenki imádkozott. Amikor te prédikáltál, meg mindenki aludt. Úgyhogy ezt nagyon komolyan kell venni, hogy az imádság az a fegyver, amellyel le lehet győzni ezt a világot, mindazt, ami körülvesz bennünket, az összes problémát, nyomorúságot és bűnt, és nagyon komolyan kell venni, hogy valóban a keresztény élet fő lényege az ez. Ugyanis az imádságban van benne az a személyes kapcsolat Istennel, amit senki és semmi más nem pótolhat. Csak ebben tud megnyugodni a mi lelkünk, és tudunk áldásra lenni azok számára, akik között élünk. Áldás békesség! Jó. A gyülekezet Isten tiszteletünk fő részére készülve pedig keresse ki a 463. énekünk második versét, bocsánat, amely úgy kezdődik, hogy Isten élő lelke jöjj, győzedelmet adj. Hallgassuk meg az élő Isten igéjét, amint szól hozzánk a Lukács evangéliumának 15. részéből, a 11. verstől a 24. versig eképpen. Azután így folytatta Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy inség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott bogyót, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Foglaljuk fel a helyünket. Nem olyan régen hallottam egy történetet, és nagyon megragadott engem egy ige hirdetésben, ahol egy fiúról volt szó. Egy hasonló fiúról, mint amit itt felolvastam az igében. Csak annyi különbséggel, hogy ez nem egy példázatbeli fiú, hanem egy valóságos élettörténet, de lényegét tekintve ugyanarról van szó. Ez a fiú egy kis vidéki faluban egy viszonylag jómódú gazdag családból származott polgári gyerek, és mindent megkapott a szüleitől, vagy még annál többet is, mint mások. Mindent megkapott, jó nevelést kapott, jó családi háttért. És ahogy rájött a kamaszkor, 14-15 éves lett, kezdett kinyílni a szeme a világra és a körülötte lévő dolgokra, és először csak elkezdett lejárni ugye dizsibe, diszkóba. Utána megjelentek az életébe a könnyű, majd a nehezebb drogok, és szépen belekerült abba az örvénybe, amiről azt mondja Nietzsche, hogy aki belenéz az örvénybe, visszanéz arra az örvény, lenyeli, belekerült ebbe a spirálba, olyannyira, hogy a végén olyan szinten anyagfüggő lett, hogy gyilkolt is érte. Most el tudjuk azt képzelni, hogy egy szülőnek a szívébe, kinek ilyen a gyermeke, mit válthat ez ki? Nem tudtak mit kezdeni a helyzettel. Nem tudtak mit kezdeni, először nem akartak szóba se állni vele, olyannyira nem, hogy amikor a gyilkosság megtörtént, utána teljesen lezárták a kapcsolatot vele. És eltelik 5 év a börtönben. És hála Istennek, most már van börtönlelkészség, és az egyik karácsonyi istentiszteleti alkalmon ez a fiú rádöbbent arra, hogy ő tulajdonképpen kicsoda is. És nagyon komolyan odafordult Istenhez, és vetette az életének a sötét dolgait, vetette az anyagot is, kapott ebben segítséget, mert ez egyedül nem nagyon megy, és élő hitre jutott. És ezután úgy döntött, már közel volt a szabadulás ideje, hogy megfogalmaz egy levelet a szüleinek, akiknek a szem elé is nagyon mer kerülni, hogy leírja azt, hogy akkor most mi történt is vele. És leírta szépen részletesen azt, hogy mit tett, bocsánatot is kért a szüleitől, hogy szégyent hozott a családi háznak a becsületére, és annyit írt, hogy ő meg haza szeretne menni, csak annyit kér, hogy a falu határában van egy nagy szilvafa, és hogy erre a szilvafára az apuka azokból a damaszt zsebkendőből, amit az anya szokott csinálni, az egyik ilyen fehér damaszt zsebkendőt az kösse fel a fának az ágára. És akkor abból tudni fogja, hogy haza mehet. És hát eljött a szabadulásnak a napja, a fiút kiengedték, felszállt a vonatra, nagy várakozásokkal volt a szívében, és elindult haza. És ahogyan jött a egyik falu, másik falu, már ott volt a falu határában, nagyon vehet a szív, hogy na majd lesz-e rajta egy fehér kendő azon a fán, vagy nem, és hát tele volt fehér kendővel a fa. Na hát ilyen az Isten szeretete. És ez azért nagyon lényeges dolog, mert ma is nagyon sok tékozló fiú él ebben a világban. Ha belegondolunk, mi magunk is tékozó fiak vagyunk valamilyen szinten. Mindenki a maga dolgaiban. Viszont ebben a történetben első renden mégsem a központi üzenet az, hogy a tékozó fiú megtér, hanem valami egészen más. Mert ez a történet nem másról szól, mint arról az atyai szeretetről, ami átformálja ennek az életnek, ennek a szívnek a gondolkodását, a gondolkodás módját. Hát menjünk közelebb ez a történethez. Az egész példázat úgy indul, hogy van egy ifjú, akinek szintén megvan mindene, és nem mást akar csinálni, mint meg akarja valósítani önmagát. Ma ez egy nagyon divatos dolog. Ezt halljuk mindenhonnan, csapból, mindenhol ez folyik. Valósítsd meg önmagad! És olyan jól is hangzik ez elsőre, és azt mondanák még keresztény embereként is, hogy tényleg valósítsuk meg önmagunkat. Hát milyen szép gondolat. És nem gondolunk bele, hogy mennyire ördögi ez a gondolat. Mert az önmegvalósító ember az az önpusztításnak a legnagyobb oka ebben a világban. Az önzésnek a letovábbja. És itt azt látjuk a történetnek az elején, hogy a tékozló fiú kikéri az apától a ráeső részt, és elmegy. És engem mindig az döbbentett meg ebben a történetben, hogy az atya ekkor nem szól semmit. Nem ad neki két fülest, amit mondjuk esetleg én adnék neki, nem a vagyon ráeső részt adnám neki, vagy nem beszélget el vele, hogy fiam, talán ezt nem kellene, vagy nem csinál, sem mond semmit. És ez nagyon fontos ebben a példázatban, mert itt kiderül valami, hogy az önmegvalósító embert nem lehet meggyőzni. Nem lehet meggyőzni. Se szép szóval, se kevés szóval, se fülessel, semmivel. Jézus példázatában is ezt látjuk, hogy valóban nem kezdi az atya győzködni őt, hanem elengedi. Ez egy nagyon kemény dolog elengedni valakit, akik szülőként ülnek itt, vagy van gyermekük, és kamaszkor környékén van, ezt tudják, hogy ez mit jelent. Milyen nagyon nehéz dolog ez, hogy elengedni, beengedni a világba, mert valamilyen szinten egyszer el kell engedni. Nem tarthatjuk meg a kicsi fiunknak, vagy kicsi lányunknak 50 éves koráig. El kell engedni. És ekkor bizony, amikor az ember elengedi, akkor vállalja azt a kockázatot is ezzel, hogy talán avval az atyai örökséggel, azokkal a dolgokkal, amiket otthon látott, nem fog foglalkozni. Sőt, nem is fogja komolyan venni. Sőt, éppen az ellenkezőjét fogja csinálni annak, mint az otthon látott. Talán adja magát a példa, ugye Hollandia, ahol nagyon komoly hívő keresztények éltek 50 évvel ezelőtt. És ma az ő gyerekeik, meg unokáik a környékén sincsenek a hitnek. Habár azok a szülők, meg nagyszülők, akik abban az időben az ébredés idején éltek, nagyon komolyan vették a hitüket. És jöhetne a kérdés, hogy miért? És a miértre ott a válasz, hogy el kell engedni. A holland reformátusok tudják, hogy ez mit jelent, el kell engedni. Még akkor is, ha pont az ellenkezőjét csinálja, mint amit kellene. Mert
az elengedésnek megvan az a pozitív hozadéka, hogyha elengedem a gyerekemet, akkor majd meg fogja tanulni az életnek a rendjét és a dolgát. Ha egy ifjonsznak saját magának kell rájönni arra, hogy az élet hogyan működik, az sokkal mélyebb dolog, mint hogyha mi megmondjuk neki. Nyilván egy szülőnek az a feladata kamaszkorig, azt tudom mondani 14-15 éves korig, hogy elmondja. Utána viszont, ahogy a férfi körben az egyik testvérünk elmondta, utána már csak egy dolgot lehet tenni, ezt. Csak imádkozni. Mert minden szó megkeményedést csak azért se, meg ilyeneket fog kiváltani. És ez egy nagyon komoly üzenet, azt gondolom, mert valóban így van, hogy csak az imádság az egyetlen fegyver, amivel tudunk harcolni ezekért a gyerekekért, az ifjakért. És azt gondolom, nem kell ehhez szülőnek lenni, én még csak ilyen kicsi lelkész vagyok, és kevés ideje szolgálok, de vannak ifisek, meg fiatalok, meg hittanosok a kezem között is, és az ember ott van az aggódás is, a féltés is, meg hogy ugyan tudnám őket jó útra vezetni, hogy megtalálják Istent, és hogy tényleg normális életük legyen. És arra jöttem rá, hogy tényleg el kell engedni. Mert nem az enyém. És ez a másik nagyon fontos üzenet, hogy azért tudjuk elengedni a gyermekeinket is, ha Isten hívő keresztények vagyunk, mert nem a miénk, hanem Istené. Ahogy az egyház sem a miénk, hanem Istené. Ahogy az életünk sem a miénk, hanem Istené. Tehát az önmegvalósító ember. Az önmegvalósító embert, és ezért sem nagyon érdemes győzködni őket, az önmegvalósító embert nem érdekel senki, se szülők, se barátok, csak önmaga. Avval van tele. Az folyik belőle, hogy én. És a többi az nem is érdekli. És az a legszörnyűbb ma, hogy a világban ez a trendi, ez a jó. Erre kell menni, ugye? És ennek a nagy fokú egoizmusnak van alárendelve minden. És meddig tart ez az állapot? A történet szerint addig, ameddig tart a pénze a tékozó fiúnak. Mert ameddig valakinek pénze, hatalma van, ameddig úgy gondolja, hogy van valamije, hamis barátok, különböző eszközök az élethez, addig úgy mennek a dolgok. De amikor ezek eltűnnek, de amikor ezek semmivé lesznek, akkor az önigazult ember, az önző ember önmaga marad. És ekkor válik tulajdonképpen megszólíthatóvá. Annak a számára, aki valóban meg tudja változtatni az életét. Mert utána az történt, hogy elfogyott a pénz a tékozó fiúnak, és már kívánt volna jól lakni azzal a moslékkal, én a Károlyi fordítás szerint szöveget mondom most, amit a disznók ettek. Idáig le lehet süllyedni. Idáig le lehet süllyedni a bűnben, a szennyben, a világban, a mocsokban, ami körülvesz bennünket. És el se kell messzire menni, elég csak bekapcsolni a televíziót. Ott van, körülöttünk van. És amikor idáig eljut a legaljára, a vödörnek, akkor jön a következő nagyon fontos gondolat, hogy az önmegvalósító embert csak a magába szállás győzheti meg arról, hogy rossz úton jár, ahogy a tékozó fiú esetében is történt. És ezt a munkát nem végezheti el senki más az ifjú szívében, csak egyedül a Szentlélek. És ez a magába szállás nagyon fontos. Mert ott a moslékos vödör mellett döbben rá arra, hogy otthon bizony jobb volt. Otthon bizony jobb volt. Egészen más volt. És megindul ez a szent sóvárgás a szívében. És ez nagyon lényeges, mert az önigazult embert, az önmegvalósító ember csak ezt győzheti meg, amikor rászakad az ég. Az önmegvalósítás, azt láthatjuk, hogy nem más, mint önpusztítás. Lehet látni a leépülését a tékozó fiúnak is. Először még van eszem, iszom, dínom, dánom, tart a pénz, jönnek a lányok, folyik a nagy parti, meg minden, és amikor minden elfogy, szépen süllyed lefelé, egzisztenciálisan, morálisan, minden téren. És azt látjuk a mai világban, hogy szintén ez van a körülöttünk lévő emberek tömegeinél, szabad ezt mondani. Menjünk végig egyszer Budapesten, hogy mennyi depressziós, magába fordult, magából kifordult ember van. Én megmondom őszintén, nem szoktam járni ilyen rendezvényekre, de öcsém meg a húgom, ők nem keresztjének, és ők kijárogatnak ezekre a különböző ilyen partikra, és volt ez a Hősök terén, ez a nagy, nem tudom, ilyen technóparti. És öcsém kim volt, és jött, és föl volt háborodva, hogy hát ez nem lehet, hogy ebben az országban ez folyhat. Hát, hogyha már őneki is sok. Ugye? Szóval, és azért nagyon fontos ez, mert az önmegvalósító ember csak akkor tud megváltozni, hogyha utoléri őt mindaz, ami, vagyis ez a sok-sok pusztulás. És csak a magába szállás győzheti meg, amikor rádöbben arra szembesül önmagával, hogy eddig rossz úton jártam, és nem ez a jó út. És megindul ez a vágyakozás, a szent sóvárgás az Isten után a szívében. És ahogyan nyilvánvaló jelei voltak ennek az önpusztításnak a tékozó fiú életében is, ugye a pénztelenség, aztán a lelki kiégettség, a depresszió, az igaz barátok hiánya, és lehetne még sorolni a sort, a mai ember életében is így van ez. A túlhajtottság, a kimerültség, az állandó stressz, és akkor ami mindezt majd, amiben beletorkolik, ugye a burnout, amikor teljesen kiég valaki, és tönkre van menve az élete, és ezért találták ki egyébként ezt, hogy vannak ilyen bíztató terápiák, hogy el lehet menni, hogy elmondják, hogy milyen jó ember vagy, meg milyen hatalmasan jó ember vagy, meg milyen jól vagy te tulajdonképpen lelkileg, és ilyen ez egy öndicséretes dolog, hogy egy kicsit próbálják ezt kompenzálni, de hát ez nem kompenzál semmit sem. Mert a lelki sérült embernek nem másra van szüksége, mint arra az atyai szeretetre, amiről itt szó van. És hagyd mondjam még azt, hogy az ifjoncok esetében is mit okoz ez a fajta életmód, hova vezet el ez a spirál. Hát odaig elvezethet, hogy először csak egy-kettes, aztán egy-egyes, aztán még egy-egyes, aztán még, és a végén kiesik az iskolapadból, beleesik a világba, és beindul a spirál, és lehúzza őt, és elveszik az élete, és nem lesz belőle senki és semmi. Ezért nem mindegy, hogy mi történik a háttérben. Mert mit tesz mindeközben a példázatbeli atya? Erről nem ír a példázat. De nyilvánvaló, hogy mit. Imádkozik. És ez a legtöbb, amit tehet. És hagyd mondjak itt még egy példát, Augustinusnak a példáját, akiért az édesanyja 30 évig imádkozott, mire megtért. 30 évig azért imádkozott, hogy a fia egyszer végre meghozza ezt a döntést. Megmondom őszintén a testvéreknek, én csak ugye, nagyjából 10-12 éve imádkozom azokért a gyerekekért, akiket Isten rám bíz, és olyan nehéz a szívem, mikor látom, hogy ez se jó irányba megy, az se jó irányba megy, aztán van egy-kettő, aki elindulgat, megrekedgetnek, és Augustinusnak a példája mindig eszembe, hogy de van remény. Mert egyszer majd, amikor az Isten szent lelke alkalmasnak tartja az időt rá, akkor majd úgy is meg fogja érteni, hogy miről is van szó. És nagyon lényeges, hogy amikor rádöbben magába száll az ifjú, a tékozló fiú is, akkor nem más csinál, mint hazamegy. Hazamegy. Ez a történet egyik kulcs szava. Hazamegyek. És ezután következik az a nagy válasza tulajdonképpen a példázatnak, ami a központi üzenete is ennek, hogy az atya, mikor megtudja, hogy a fia hazatér, akkor elébe fut. Nem megy, nem sétálgat, hanem elébe fut. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép kép. Hogy itt vagyok, fiam, itt vagyok. Rám mindig számíthatsz, akármi jön rád, rám mindig számíthatsz. És nyilván az a sok-sok feszültség, az a sok-sok csüggedés, meg reménytelenség, ami esetleg előtte volt a szívében, egy perc alatt semmivé foszlik, és örvendezik a fiának. És tulajdonképpen azzal, hogy az atya elé megy, az önmegvalósítás kudarcától elgyötött fiának, hogy elé fut, ez azt jelképezi, hogy előre szeret, hogy ilyen a jó atya, aki előre szereti az övét. És ilyen a mi Istenünk is, aki előre szeretett bennünket, hiszen azért küldte el Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt, hogy bejelentse nekünk ma itt Isten tiszteleten, hogy szeret bennünket. És nem akarja, hogy elveszel a mi életünk, hanem azt akarja, hogy megmaradjon, méghozzá örökre megmaradjon, hogy örök életünk legyen. És azt akarja, hogy valóban a mi életünk az épp úgy megváltozzon, mint a tékozló fiúnak az élete. Hogy ne legyünk az önmegvalósítástól fűtött és az önpusztulásba jutó emberek, hanem olyan keresztény emberek legyünk, akiknek van értékrendjük, van szívük, van lelkük, akik adni akarnak, és nem egyfolytában csak habzsolni, hanem adni. Az önmegvalósítás kudarcából pedig bűnbánat és új élet születik. A tékozló fiú azáltal, hogy visszament az atyához, nem csak azt kapja vissza, azt a státuszt, ami előtte az övé volt, hanem újra örökkössé válik. Megkapja a pecsétgyűrűt, a jogot arra, hogy minden az övé legyen. Megkapja az új ruhát, hogy ne legyen abban a mocskosban, amiben eddig élt. Egy teljes változás megy végbe a tékozó fiúnak az életében. És ez azért nagyon lényeges, mert a tékozó fiúból így lesz új ember. Olyan ember, aki ki tudja mondani, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy a te nevedről neveztessem. Tégy csak engem olyan el, mint a béreseid közül egy. Ebben az egy mondatban mekkora nagy igazságok vannak megfogalmazva. Hogy a megtérés, az új élet, az nincsen alázat nélkül. Az nincsen a bűnnek meghalás nélkül. Az nincsen igaz bűnbánat nélkül. Ez csak így működik együtt. És ebből a fajta odaszánásból születik meg az a valóban új élet, amely már képes jót tenni. Amely már képes valóban örülni, szeretni, boldognak lenni és boldogítani. Amely már nem önmagára figyel, és nem önmagával van tele, hanem másokért él. És nagyon komolyan kell még azt a utolsó képen venni üzenetnek, hogy a megtérésben nem csak az van benne, mikor bűnt vallunk, vagy amikor bűnbánatot tartunk, hanem benne van a megtérésben a bukásunk, az összes elesésünk, az összes rossz lépésünk, az összes olyan, amikor Isten azt mondta, hogy ne menj arra, és te mégis arra mentél, és mégis elbuktál. Benne van az egész életünk. És ezért is nagyon fontos, hogy az igazi, az az egyetlen nagy fordulat az ember életében, az akkor történhet meg, amikor ilyen egzisztenciálisan változik meg valakinek az élete, minden téren. Amikor valóban utoléri őt az Isten szent lelke, és véghez tudja vinni a szívében azt, hogy magamba szálltam, és megláttam, hogy mi a gond. Adja mindenható Isten, hogy tudjuk megélni az ő szeretetét minden körülmények között, és hogy tudjuk így komolyan venni, hogy azok, akik ránk vannak bízva, azok igenis egyszer, ha nem is most, egyszer meg fogják érteni ezt a nagy örömhírt, amiről a tékozó fiú példázata szól. És akkor majd nem önmaguknak élő emberek lesznek, hanem Krisztusnak, Istennek élő emberek. Ámen. Most pedig hallgassuk meg az énekkar szolgálatát.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szeretnénk azokért a gyermekeinkért kiáltani, azokért a fiatalokért kiáltani, akik tétkozóként élik most az életüket, és teljesen ennek az önimádatnak hódolnak, ami a világban körülveszi őket. Kérünk az összes szerettünkért, családtagunkért, ismerősünkért, barátunkért, hogy érd el őket, és ne hagyd őket ebben, hanem az önimádó ember helyett teremts belőlük önfeláldozó keresztény embert. Arra kérünk, hogy érd el őket a te szereteteddel, és kérünk, hogy használj bennünket is ebben, hogy legelőször is tudjunk értük naponként imádkozni, komolyan venni a szavadat, komolyan vinni a te szavadat feléjük, és valóban megélni a te türelmes és váró atyai szeretetedet. Kérünk Jézusunk, hogy így áld meg bennünket. Szeretnénk könyörögni gyászoló testvéreinkért, akik az elmúlt alkalommal, az elmúlt héten koporsó vagy urna mellett álltak meg. Kérünk a te vigasztaló kegyelmeddel, szent lelkednek a szeretetével vedd őket körül, és te adj nekik vigasztalást, hiszen mind a megtérést, mind a föntről jövő vigasztalást csak te tudod, Urunk, megadni egyedül. Az emberi szó ehhez kevés. És kérünk azért is, Urunk, hogy áldj meg bennünket a magunk életében, a magunk munkájában is, hogy tudjuk azt úgy végezni, ahogyan az neked tetszik. Kérünk a te lelked áldásával légy velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig ráfelelő énekként keressük ki a 295. énekünknek az első és második versét. Most pedig hallgassuk meg a hirdetéseket. Eltemettük Sándor Gyuláni asszony testvérünket 61 éves korában, az igét Ézsaiás könyve 9. részének első verse alapján hirdettük. A nép, mely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. A gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a gyászoló családokat. Most pedig arra kérem Nagy Géza testvérünket, hogy hirdessen.
Kedves testvérek, az elmúlt héten már volt egy adóhatáridő, de ez folyamatos, úgyhogy kérjük továbbra is, hogy adójuk 1%-ával támogassák közegyházunkat, illetve a gyülekezetünk szolgálatát támogató Budafoki Református Keresztény Alapítványt. A megfelelő azonosító számok a pénztárosi asztalról elvihetők, illetve a templomajtón is kint vannak. Köszönjük a gyülekezet támogatását és Csatai Viktória lelkész testvérünk szolgálatát a múlt hétvégén, mi alatt a presbitérium és a munkatársak monoszlón voltak. Nagyon sok jó eredményre jutottunk, és hamarosan megjelenik a ezzel kapcsolatos gyülekezeti hírlevél, ahol az éves program, amit megterveztünk, áttekinthető lesz. Isten tisztelet után szeretett vendégségre hívjuk a testvéreket, mindenkit szeretettel látunk. Valaki korábban itt felejtette a légzés segítő kipákat, ezek itt az úrasztalánál átvehetők. Február 24-én, szombaton 3 és este 6 óra között különleges női tea délután lesz. Szabó Katát kérném meg, hogy hirdessen erről. Nála lehet jelentkezni, sajnos ideg Erikának megbetegedtek a gyerekei, úgyhogy ő most nincs itt. És szintén Kata fog hirdetni a kárpátaljai kirándulásról, amit ugye április 27-e és május 1-e között tervezünk.
Ahogy Géza is hirdette, ez a különleges női alkalom most szombaton lesz 3 órától, és minden kedves nőtestvérünket szeretettel várunk. Ez azért lesz különleges alkalom, mert olyan nőtestvéreket várunk, akik sokszor jönnek alkalmakra, de igazából még nem ismerik egymást. Tehát arcról vagy látásból már találkoztak, de nem ismerik egymást, és ez azért különleges, mert itt megismerkedhetünk, megismerhetjük egymást, és nem csak egymást, hanem az egymás süteményeit is. Mert hogy erre az alkalomra minden nőtestvértől várunk egy süteményreceptet, és ezeket kicseréljük, és így egymás süteményeit is kipróbálhatjuk. Tehát mindenképpen várjuk a jelentkezést, mert lesz egy különleges ajándék is, és hát ezt meg kell vásárolni, és tudnunk kell, hogy hány főre számíthatunk. A másik hirdetni való a Kárpátaljával kapcsolatos. Hál' Istennek megtelt a 60 férőhelyes busz, tehát jelentkezni már nem lehet, viszont azok, akik eddig jelentkeztek, azoktól várjuk február végéig a 10 000 forint előleget, és hogyha bármi kérdésük van, akkor hozzám és Tamáshoz jöhetnek. Köszönöm szépen!
Én csak annyit tennék hozzá a kirándulás témakörhöz, hogy itt megint az látszik, hogy jó reménységgel vagyunk, akkor jó dolgok jönnek össze. Mikor elkezdtük az egészet szervezni, akkor volt olyan gondolat, volt, aki úgy gondolta, hogy hát jó, ha 30 ember összejön. Hát ehhez képest ez elég bőven összejött. A másik ilyen jó hír, hogy a borítékos adakozás a templom felújításra ez is szép eredményeket hozott, és a presbitérium február 6-i ülésén megállapította, hogy az eddigi adakozás eredményeként ez a tervezett minimál program, tehát a világítás, csere, a festés és a kiadvány az megvalósítható. Persze ehhez még azért némi kiegészítés szükséges, de úgy látjuk, hogy van ennek realitása, hogy a költségvetésünk az teljesül. Tehát kérjük a testvéreket erre a további céladakozásra, egyrészt, hogy ez tényleg meg is legyen, másrészt pedig, hogy további elemekkel, amik fölmerültek és eléggé szükségesek, ilyenek például a terasznak a lebetonozása, a templom akadálymentesítése fizikai és hallássérültek értelemben, tehát itt oldalt tervezünk egy följárót, ahol kerekesszékkel is föl lehet majd jönni, illetve hogyha hangosítás modernizálása keretében egy induktív húrkot lehetne körbehúzni a templomba, amivel akinek hallás problémája van, az átkapcsolhatja a hallókészülékét erre a állapotra, és hát még egy csomó dolog van, például az orgona is komoly felújításra szorul. Tehát örülünk annak, hogy sok minden jó úton jár, és valóban a 80. évfordulóra a templom kívülről is megújulhat. Persze sokkal fontosabb, hogy a gyülekezet egészen lelkileg újuljon meg. A gazdasági bizottságnak kedden bibliaóra után ülése lesz, tehát a gazdasági bizottság tagjait szeretettel várjuk, hogy elkészíthessük a zárszámadást, illetve a kanonika vizitációra is fel tudjunk készülni. Köszönöm szépen!
Még két pici hirdetés, hogy a Csaba, itt van a mappád. Jó? Hogy vidd el. A másik pedig, hogy tényleg jöjjünk be a szeretett vendégségre, mert az ifjoncok azért mentek most itt az előbb ki, hogy nekünk egy kis szeretett vendégséget készítsenek, nagyoknak és kicsiknek egyaránt, úgyhogy idősebbeknek fiataloknak egyaránt, úgyhogy jöjjünk be a gyülekezeti terembe az alkalom után. Most pedig záró énekképpen keressük ki a 395. énekünket. 395. énekünk mind a 3 versét énekeljük. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe át.
Most pedig fennállva vegyük Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged, és őrizzen meg téged az Úr. Ragyogtassa az Úr az ő orcát, tereád, és adjon te néked békességet a Jézus Krisztusban. Amen.